Nagyjából majdnem a kétharmada a keresőknek is eltűnt, akik venni szeretnének. A hitel az, mint olyan, az gyakorlatilag szinte megszűnt. Akinek készpénze van, az gyakorlatilag Magyarországon mondjuk azt mondanám a felső 20-25%.
Köszöntöm Önöket, Gál Csongor vagyok, Önök a napi.hu videópodcastjét látják és hallgatják. Ezúttal egy sláger témával fogunk foglalkozni, amelynek talán nem is lehetne nagyobb érdekessége vagy aktualitása, ez pedig az ingatlan téma. A beszélgető partnerem pedig nem más, mint Csorba Dániel, ingatlanos, ingatlan szakértő, youtuber, tiktoker és lényegében vlogger.
És nerd.
És nerd, és szia, és köszöntelek. Szervusz, itt nálunk. Szia. Hát nagyon-nagyon izgalmas, ami most történik az ingatlan piacon. Légy szíves, egy picit beszéljünk arról, hogy már megvannak az első számok arról, hogy hogyan záródott 2022. És ha jól tudom, akkor a december, bár mindig nagyon rosszul szokott alakulni, tehát azért az évben, igen, nem a legmagasabb, a görbe legmagasabb pontját mutatja, de hogy az előző évihez képest is azért egy nagyon erős 20-25%-os visszaesés mutatkozik. Mi mondható el a tavalyi évről ingatlanos szempontból?
Eléggé beesett, tehát az eleje, mondjuk az utolsó két évet, ha nézzük, tehát 21-et és 20-at, akkor kb. 21 volt az, ami egy olyan görbét produkált, amit általában szoktak az ingatlanpiacok. 20-nál nyilván volt ez a covidos letörés, és hát a decemberben, most december, tehát 22 decemberben sikerült egy olyan adatot létrehozni, így eladások tekintetében, ami ugyanezt tükrözi, tehát ezt a covidos lezárásos évet, és ez azt hiszem talán akkoriban olyan 6000 tranzakció volt abban a hónapban, és most 6400 valahányat satszolt meg az egyik nagy ingatlan hálózat. Ők egyébként elég pontos statokat szoktak kirakni, tehát én meg is néztem még talán ilyen 3-4 évre visszamenőleg, hogy a KSH az, aki pontosabban vagy ők, és ők egyébként jobban dolgoztak. Mondjuk a végén nyilván a KSH-ja a tűpontos, csak a KSH-nál, mire bejönnek a földhivataltól az adatok, addigra hát eltelik 3/4 év. A nagy ingatlan hálózatot pedig ők a kitettségükből tudják rávetíteni a piacra, hogy nagyjából mi történhetett így az elmúlt hónapokban, vagy akár az egész évben, tehát 2022-ben.
Egy picit beszéljünk arról, hogy mi vezetett odáig, hogy mondhatni a koronavírus után felfelé mozgás volt látható az ingatlan piacon, tehát abszolút azt lehetett látni, hogy talán újra nagyon nagy lendületet kapott, sőt, ugye még a korábbinál is nagyobb eredményeket lehetett elérni, de hogy egy kicsit, hogy mi vezetett ehhez a folyamathoz, és hát ugye viszonylag egyértelmű jelei vannak annak, hogy most mi következik, vagy miből következik az, hogy most visszaesés van.
Szerintem ott még az lehetett, hogy egyrészt az alacsony alapkamat is hajtotta a piacot, tehát a olcsó hitelek, ami egyébként mostanra, hát itt vannak tehát megosztó vélemények, hogy mekkorára esett vissza a hitelezés. Valaki 60, valaki 80%-ot mond, mi csináltunk a saját közösségünkben, ahol nagyjából olyan majdnem 3500-4000 kolléga, sőt, most már 4300 kolléga van, igen, javítom a sztorit. Szóval, hogy ott vizsgáltuk azt, hogy a kollégáknál mennyire esett vissza a hitelezés, és nagyjából ez a 15%-ra, annyit kell tudni, tehát, hogy 15% a tranzakcióknak tartalmazott hitelt, ez régebben 60% volt, tehát itt is mondjuk egy jó, hát inkább azt mondanám, kétharmados, majdnem 3/4 visszaesés volt, amit a kollégák mértek, és ez egyébként a többi banknál, illetve egyéb hitelintézetnél is nagyjából egybe cseng ez a szám, tehát ilyen 60-80%-os visszaeséseket mondanak. És a COVID után egyébként azt hiszem talán 2022 második negyedévében volt a csúcs, tehát hogyha 2008-at vesszük 100%-nak, akkor ott már mármint az ingatlanárakat, akkor ott nagyjából azt hiszem 268-ig ment, hogyha nem csökkentjük, tehát ez a nominális értéke volt az ingatlanoknak. A reál értéke az valahol 140-150% ponton állt akkor. És azóta egyébként esett talán 25%-ot, hogyha inflációval csökkentjük az ingatlanoknak az árát.
Ingatlanos szemmel mekkora a baj jelen pillanatban az ingatlan piacon?
Hát Ezt általában nagyon dihotóman szokták értelmezni, tehát nagyon szélsőségesen, és azt mondja, vagy nagyon pörög, vagy nagyon... Én nagyon nem, ettől nem vagyok még megijedve, tehát mondjuk azért ilyen számokat produkált az 2008-tól talán 2013-ig ezteket a 90 ezres éves tranzakciókat produkálta, hogy ezt, aki hallgatja, tudja, hogy nagyjából mit jelent. Amikor most jó volt, vagy azt mondanám, hogy így jól üzemelt maga az ingatlanpiac, akkor olyan 150-140 ezer tranzakció volt egy évben, és mondjuk ebben a válság időszakában volt a 90 ezer, most egyébként úgy, hogy már az utolsó fél év az viszonylag rosszul sikerült, sőt, elég rosszul sikerült, ahhoz képest is 130-125 ezer tranzakció lehetett a 2022-es évben, és az egyébként én azt hát más elemzőktől hallottam, és szerintem ez egy tök jó meglátás, hogy talán a 2023 is ez a hibrid év lesz, tehát hogy az első fél év az megint csak eléggé gyengén fog muzsikálni, és hogy elvileg elég sokan azt prognosztizálják, hogy a második fél évben pedig elkezdünk ebből kilábalni, és az valószínűleg fog annyi boostot adni, annyi erőt adni az ingatlan piacnak, hogy megint ez a 100 ezer fölötti 110-120 ezer. Hogyha nem, hát akkor viszont valószínűleg ez a 90 ezer körüli tranzakciószám lesz, ami mondjuk azt a válság, tehát 2008-2009 környéki tranzakciószámot fogja majd tükrözni.
Tranzakciós számok tekintetében az előbb a 2008-2009-es időszakhoz hasonlítottad a mostaniakat, vagy amik várhatóak a következő időszakban. Ez azt jelenti, hogy ingatlan szempontból egy a 2008-ashoz hasonló jellegű válság van kirajzolódóban?
Én nem gondolom, hogy ez lenne. Tehát, hogy az egyik gazdasági elemzővel beszéltem erről, hogy nekem is volt egy ugyanilyen kérdésem, hiszen én nem vagyok gazdasági elemző, ingatlanos vagyok, és főként inkább az értékesítéshez értek, de hát nyilván annak köszönhetően, hogy ezzel foglalkozom, meg saját műsorunk is van, ezért ebben azért otthonosan mozgok, de nem ez a szakterületem. És én is kérdeztem tőle, hogy miért a 2008-hoz, és mondta, hogy hát egyszerűen mivel, hogy nincsen máshoz hasonlítani, tehát hogy alapvetően azért olyan típusú lejtmenetek nem voltak a piacban. Nyilván voltak a 90-es években is, azért azt hiszem talán 98 környékén volt még egy ilyen gyengébb évek, de azért ami így nagyon él az emberekben, az ez a 2008-as, és az újságírók is ezért szoktak ezzel kapcsolatban kérdezni. Én azért reménykedek, hogy nem ilyen lesz, sőt most csináltak is több, azt hiszem talán 30-unkat kérdezték meg ezzel kapcsolatban, akik így a piacon jobb rálátásuk van, és ott nagyjából egybehangzó volt, hogy valószínűleg nominálisan, tehát az ingatlanoknak az árcetlije az kevésbé fog változni negatív irányba, inkább az, ami most is volt 24,5%-os infláció, az fogja ledarálni azt az árcetlit, annak a vásárló erejét, amit az ember az ingatlan cserébe kap.
Tehát azt mondod, hogy valójában nem úgy fog csökkenni az ára az ingatlanoknak, hogy ami 100 millióba kerül, az 80 millióra fog lemenni, hanem marad 100 millión, csak ugye ahogy a pénz is értéktelenedik el, az értéke is az ingatlanoknak esni fog így?
Hát valószínű, de ez inkább szumma. És inkább Budapestről beszélünk, szerintem vidéken ott megint melyes a helyzet. Tehát itt nagyon-nagyon kis területekről beszélünk, ahol teljesen más dimenzióit élik meg az ingatlanpiacnak az emberek, mint amit mondjuk egy fővárosban, vagy akár egy 11. kerületben, ami egyszerűen válságálló. Tehát, hogyha megnézzük 2008-at, hogy megint ráutaljunk, ott például 11. 13. kerületnek Újlipót része abszolút meg sem érezte. Ott is, jó, nem azt, hogy nem érezte meg, ott nem volt árnövekedés, és ott megint csak az volt, hogy az infláció darálta le az árait, vagy pontosan a reál értékét, amit kaptunk az ingatlanért, de az, hogy beesett volna az áruk, például ilyen nem volt. Viszont, hogyha meg arrébb megyünk, nem tudom, 100 kilométert, mondjuk észak-keletre, ott már valószínűleg nem erről beszélhetünk, tehát ott meg azért elég erős áralkukba kellett belemenni, hogy a piacon maradjunk. vagy egyáltalán, hogy eladjuk az ingatlanunkat.
Ugye nyilvánosságra kerültek az első számok, hogy a 2015-ben elindított csokos ingatlanok közül 4500 az, amely visszakerülhet a piacra, vagy legalábbis van olyan család, akik 4500 olyan család, akik nem tudták teljesíteni egyetlen egy vállalt gyereket se, ugye?
Igen.
Ezek ugye a következő években folyamatosan fognak jönni. Szerintem satszolni se érdemes, hogy mi lehet a számnak a vége, de mégis az biztosan látszik, hogy ezekből bőven fog visszakerülni a piacra ingatlan. Ez milyen szempontból fogja befolyásolni szerinted a keresletkínálatot?
Hát lehet, hogy fognak visszakerülni, bár mondjuk most nem mondom azt, hogy friss hír, talán 2-3 hete volt, amikor maximalizálták a büntető kamatot 5%-ban ezeknél a idézőjelben bebukott csokos hiteleknél.
Ha ezt nem tették volna meg, akkor úgy emlékszem, neked volt valami számításod arra, hogy mennyi pénzt kellett volna visszafizetni?
Igen, hát nem az én számításom volt, hogyha lehet oldalt mondani, hogy kik csinálták. A Bankmonitor csinálta, és én csak azt vizualizálva előadtam, meg elmondtam, hogy ők mit számoltak ki. Szóval igen, ott ilyen 60-70 milliókról lett volna szó. Szerencsére ezt azért érzékelték, hogy ez pont azt a réteget, akit akartak segíteni, pont azt nullázná le, illetve azoknak, akik mondjuk gondolkodnak benne, és mondjuk fönnáll az esetőség nyilván, hogy nem sikerül mondjuk akár a gyermekszámot teljesíteni bármilyen oknál fogva, akkor ne egy ilyen büntető kamattal találkozzanak. Hogy mennyi ingatlan fog így a piacra kerülni, igazániból ahhoz kéne tudnom azt, hogy ezeket például, hogyha felmondják ezt a szerződést, akkor milyen módon kell, azonnal kell visszafizetni, vagy átütemezik, mert hogyha átütemezik, akkor valószínűleg mindenki ezzel fog élni. Viszont én nem vagyok csak szakértő, úgyhogy ezt most nem fogom tudni neked megmondani. Én nem félek attól, hogy hirtelen rászakadna a piacra ilyen típusú ingatlanok. Nagyon tehát volt például a moratórium felbontásánál, tehát hogy itt általában az emberek nagyon sokszor abban gondolkoznak, hogy ez egy ilyen özönvízszerű dolgok meg tudnak történni az ingatlanpiacon, de hát alapvetően azért a törvényhozók nézik, hogy mi történik. Tehát ezt azért valószínűleg mindenki átlátta, hogyha hirtelen mondjuk ráborulna a piacra 5-10, 50, 100 ezer ingatlan, mint ami egyébként akkor, amikor a moratóriumot behozták, az fenyegetett, vagy megtörténhetett volna jó pár lépéssel később, azért ezeket mindig megkerülik és megpróbálják megmenteni. Pont egyébként ez, ami viszont a hátránya, hogy kevésbé edukálja azokat az embereket, akik mondjuk ilyenkor bajban vannak, mert hogy arra számítanak, hogy megmentik őket. Mint ahogy egyébként érdekes.
De akkor lényegében most megmentették a csokosokat, ez kijelenthető.
Hát igen, 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 nekik nem kell tartani attól. Nem kell attól tartani, hogy itt szerintem bármi olyan dolog állna fel, ami problémás. Még hogyha azt mondanám, és most ezt itt mikrofon előtt gondoltam át három pillanat alatt, tehát még ha azt mondják, hogy ezt vissza kell azonnal fizetni, bár mondjuk igen, most eléggé rosszak a THM-ek, tehát 9,5-10 felen, de biztos, hogyha valaki szakavatottabb, akkor lehet, hogy 9 alá be tud menni THM-ben, akkor meg piaci hitelt fölvesz az ember, és akkor azzal visszafizet. És amikor meg már majd lejjebb ennek a lejjebb megy az alapkamat, mondjuk 0,6-ra biztos, hogy nem fog, de majd valamelyest lejjebb megy, akkor meg majd megint ki lehet váltani. Tehát nem egy kollégám, pontosabban hitelszűrő kolléga mondta azt, hogy most kiadják a hiteleket, és a következő 3-4 évben azzal fogják tölteni, hogy abból lesz a bevételük, hogy ezeket a 9-10%-on kiadott hiteleket majd újra kötik, és abból fognak élni, hiszen a bank olyankor is fizet nekik, amikor újra kötik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért ez nem egy ilyen lejátszott történet, nem kell ettől megijedni. Nem hiszem, hogy csokosként ettől tartani kell, hogy itt bármi lesz, hiszen ott van az ingatlan fedezetként, és azt egy ingatlan fedezetű hitellel meg ki lehet váltani.
Mit látsz a legradikálisabb változásnak 2022 és az idei év tekintetében az ingatlan piacon keresleti oldalról? Változott-e valami a vásárlási szokásokban? Mást keresnek-e az emberek?
Hát ez megint csak lehet itt nagy a cégnek mondani, hogy kik csinálták a... Jó, tehát a Dunahouse-nak a barométere az, amit most például pont kielemeztem, és csináltam róla egy 9 perces videót, hogy aki mondjuk nem ezeket a statisztikákat bújja, meg nem szeretik a grafikonokat, azok értelmezhessék a saját maguk életére. Ott, ha jól emlékszem, januárt vették 100 pontnak keresésben, és A decemberben ez 38 pontra csökkent, tehát a keresők, ingatlan keresőknek az aránya a piacon. Tehát nagyjából majdnem a kétharmada a keresőknek is eltűnt, akik venni szeretnének. Bár hozzáteszem, a decemberben ez egy általános történet, bár mondjuk nem a kétharmada szokott, hanem maximum így az egyharmada inkább eltűni, tehát ilyen 60%-ra szokott visszaesni a keresőknek az aránya. Úgyhogy ez egy nagy változás, 23-ban, amivel majd számolni kell. Én ott is azt mondtam, hogy azért január-február az egy nagyon nagy vízválasztó lesz. Tehát, hogy ahhoz képest, ami mondjuk 22-ben volt, vagy akár 21-ben, ott is attól függetlenül a COVID például 21-et, vagy a 20-at, bocsánat, 20-at annyira nem tépázta meg, hogy ott mik fognak történni majd most januárban azokhoz a számokhoz képest. Tehát hozni fogja az ingatlanpiac mondjuk legalább egy 10-12 ezer tranzakciót, vagy maradunk ezen a 6-8 ezeresen. Akkor már lehet, hogy el kell kezdeni egy kicsit, hát nem azt mondom aggódni, de akkor valószínűleg egy kicsit keményebb időszak vár az ingatlan eladókra.
A budapesti ingatlanárak tekintetében nagyon-nagyon hülledezett mindenki, hogy ugye az elmúlt években milyen mértékben emelkedtek a négyzetméter árak. De hogyha regionális összehasonlításba vesszük, tehát mondjuk Bécs, Pozsony, Prága, tehát körbenézünk a régióban, akkor hol tartunk most? Valóban nagyon magasak az árak, vagy igazából csak kezdik utolérni magukat?
Én igen, ezt szoktam megkapni ezeket a kérdéseket, hogy mit lehet látni ezzel kapcsolatban, de szerintem ez meg egyébként regionálisan, hogyha majd Horvátország és melyik is volt, még talán Romániában, illetve azt hiszem talán Szlovéniában ilyen 10%-kal gyengébb az átlag ingatlan árak, de ez országosanról beszélünk, tehát fővárosokat arra nem tudok most statisztikát mondani. Szlovákiában ott legalább olyan 50%-kal erősebb, mondjuk ott konkrétan Pozsonyt tudom. És hát Ausztria, hogyha azt nézzük, ott meg 2,5-szer magasabbak az ingatlan árak. De ez megint csak olyan, hogy nem lehet mondjuk Budapestet, nem tudom, valamelyik kisebb várossal összehasonlítani, vagy akár egy kisebb településsel. Tehát ezeknek mindegyiknek megvan a regionális olyan exkluzív tulajdonságai, ami miatt annyit ér, amennyit éppen a piacon megfizetnek. Mert hogy mindig azt szokták mondani, valamilyen arbitrás műveleteket sejtenek az ingatlan piac mögött, hogy kiegyenlíti mindig, és hogy egy ilyen homogén dologra törekszik az ingatlan piac. Persze vannak ilyen vezérfonalak, de hát alapvetően nem azért fog mondjuk itt drágább lenni az ingatlan, mert nem tudom, Bécsben 2,5-szeres, és akkor még itt elbírja, hanem mondjuk vannak olyan fejlesztések, ami mondjuk paritásban lehetnek, akár ipari ingatlanokról beszélünk, paritásban lehet Bécssel, és akkor innen könnyebben látni, de mondjuk valószínűleg egy átlag budapesti vásárlónak a pénztárcáját nem az fogja kinyitni vagy becsukni, hogy Bécsben vagy Horvátországban mi történik. Tehát keletebbre, hát a szokásos képlet, tehát keletebbre látszik, hogy rosszabb az ingatlanpiac, és minél nyugatabbra megyünk. Mondjuk ez sem teljesen igaz, mert Olaszország az például nem egy túl jó ingatlanpiac per pillanat, de hogy minden nyugatabbra, mondjuk akár Anglia, Ausztria, ezek nagyon jó pörgő ingatlanpiacok 2,5-szeres, 3-szoros árakkal.
A vendéglátó szektort nagyon érzékeny érintette az elmúlt időszak, és ugye a rezsiválság is nagyon befolyásolja a működését. Ti mennyire látjátok azt, hogy ilyen jellegű ingatlanok, amik szállodaként, étteremként, valamilyen vendéglátó szerepet betöltő módon működtek az elmúlt időszakban, hogy nagyobb számba kerülnének esetleg ki a piacra?
Hát itt nekem szubjektív élményem van, objektívet nem tudok, hogy milyen statisztikák vannak per pillanat. A szubjektív élményem az, hogy nagyon sokan keresnek eladással, hogy akár az üzlethelységüket, a kisebb vendéglátóegység, vagy akár nagyobb vendéglátóegységüket szeretnék eladni, és hát eléggé bajban vagyunk, mert de nehéz feltölteni ezeket. Tehát, hogy akár azzal, hogy mondjuk egy újabb vendéglátóegységet nyissanak, az gyakorlatilag az esély az szinte a nullával egyenlő, és ezeknek nyilván valami alternatív hasznosítási módot kell kitalálnunk, hogy újra piacra tudjuk dobni, és azért itt nagyon erősen kell törni a fejet. Ez mondjuk olyan, mint például általában a nagyon zajos földszinti nagypolgári mondjuk 100 négyzetméteres házakat, amik, vagy lakásokat, amik viszonylag nehezebben mennek el, mindenki azt mondja, hát ez ügyvédi iroda. Tehát nincs annyi ügyvéd Magyarországon, mint amennyi ilyen rossz típusú ingatlan van, hogy neki kell lehetne adni. Úgyhogy hát itt is ezekkel a problémákkal állunk szemben, hogy egyre erősebb a túlkínálat ezekben az ingatlanokban, és nagyon nehéz versenyképessé tenni őket, egyáltalán a piacot megtalálni nekik, hogy
kiknek. De akkor nem állnak sorban a vendéglátó helyet kereső emberek, hogy ilyet keresnek,
hát és most ez is egy nem egy régi cikk, hogy végigmentek, és erről beszéltünk mi is még korábban. Igen. Tehát, hogy végigmennek a körúton, és mindegyik záró van. Egyszerűen egy csomó minden olyan technológia kivált egy csomó minden dolgot, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt természetes volt, az most meg kevésbé. És mondjuk én is inkább elmegyek ezekbe a pontokba, ahol föl lehet kapni a megrendelt árukat, mint hogy bemenjek egy boltba, és ott elkezdjek nézelődni. Tehát sokkal kényelmesebb, kevesebb ideje is van az embernek, és igazániból ezek is például nagyon sok üzlethelyiséget hát gyakorlatilag ellehetetlenítenek, mert nem éri meg, hogy egy ilyen helyiséget üzemeltessen, mert mondjuk esetleg az a 4-500 ezer forint, amit ennek a fenntartására elköltenek, az lehet, hogy mondjuk egy megfelelő felületen való hirdetés, akár Facebook, Google, ezeknél sokkal több belső ügyfelet eredményezne, mint akik ott az utcán elmennek a kirakat előtt.
Kik vannak jobb helyzetben most, vevők vagy eladók?
Hát egyértelmű, hogy a vevők. Tehát, hogy ha megnéz, tehát a hitel az, mint olyan, az gyakorlatilag szinte megszűnt. Akinek készpénze van, az gyakorlatilag Magyarországon mondjuk azt mondanám a felső 20-25%. Most, és ez talán a KSH-nak jött ki, nem akarok számokkal, de ilyen negyedmillió környékén volt, talán 300 ezer forint, hogy annyi kell, hogy essen, azt hiszem nettóban per fő, hogy a felső egyötödben legyen az ember. Ebből azért olyan megtakarításokat nehéz produkálni, hogy készpénzes vevőként megjelenjen az ember az ingatlan piacon. Tehát viszonylag azért egy szűk réteg az, akik ilyenkor labdába tudnak rúgni, amikor mondjuk így behal a hitelezés, mint per pillanat. És hát ilyenkor nyilván az általában természetes folyamat, hogy ők meg ki is használják ezeket a pozíciókat, és megpróbálnak minél nagyobbakat alkudni.
Tudom, hogy nem vagy gyors, de hogyha valamit mondjuk tippelned kéne, akkor mikor lehet egy trendforduló ismét az ingatlan piacon? Az alján vagyunk-e? Uh-huh. És mikor jöhet változás?
Hát itt azt mondják, hogy ebben mindenki március-áprilisra várja, hogyha ez egy általános válság, és mondjuk nem ezt a március-áprilist, amit nem tudom milyen hátterek alapján, vagy gazdasági meglátások alapján mondanak, akkor általában azért egy-másfél év alatt szoktuk elérni a lejtmenetet. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy ez most már fél éve tart, mert pedig a statisztikák azt mutatják, akkor elvileg van még benne egy év, tehát valószínűleg akkor 2023-ban elérjük a legalját. Most vagy az lesz, hogy az első fél évben, vagy a második fél év végén, és akkor onnantól egy lassú építkezés. Aztán persze meglátjuk, hogy ez alatt az egy év alatt milyen romokat kell eltakarítani, mennyire megyünk mélyre.
Köszönöm szépen az interjút.
Igazán is.
Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, akár néztek, akár hallgattak minket, akár megtették mind a kettőt. Ha eddig viszont nem tették volna, akkor mindenképpen kövessenek minket felületeinken, lájkolják tartalmainkat. Hamarosan ismét friss videóval, friss podcasttel készülünk önöknek. Addig is viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.